Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál Szabó Gergő, a szerkesztő Kaposi Dávid, ez pedig a Hetes, az Inforádió kézilabda magazinja. A Ferencváros 31-22-re győzött a Győr ellen a női bajnokság rangadóján, ezzel pedig az aranyérem első számú esélyesévé lépett elő. Kisfaludi Anett, az FTC válogatott beállója szerint a hátralévő 4 mérkőzést is komolyan kell venni a bajnoki címért. A zöldfehérek játékosa a hétvégi Magyar Kupa 4-es döntőjéről és a válogatott olimpiai esélyeiről is beszélt. Az mindenkit meglepett, hogy már a félidőben 17-11-re vezetett a csapat, végül pedig 31-22-re, hát ritka az ilyen, de kiütötték a Győrt. Mekkora volt az öröm utána az öltözőben, illetve azóta?
Egy hatalmas öröm volt ez nekünk, és tényleg olyan felhőtlen ünneplés volt az öltözőben, hogy régen éreztem már ilyet. Nagyon nehéz mérkőzés volt, nyerni szerettünk volna a hazai pályán megmutatni a közönségünknek, örültünk, hogy végre ki tudnak jönni a meccsre, úgyhogy szerettünk volna egy győzelemmel ünnepelni, hát felülmúlt a várakozásunkat, hogy milyen eredményt értünk el. Még mindig nagyon boldogok vagyunk, de ez még nem felhőtlen, mert még van a bajnokságból meccsünk, és az összes meccset hoznunk kell, és akkor meg lehet a magyar bajnoki aranyérem.
Ez a Győr elleni hatalmas siker, ez hogy érzik, egy kis lendületet, nagy lendületet adott a csapatnak erre a hajrára, vagy esetleg azért éreznek némi nyomást, hogy nagyon közel van a bajnoki cím?
Én úgy gondolom, hogy élsportolóként ez olyan nyomások vannak rajtunk folyamatosan, hogy ez nem nyomhat össze minket, hogy nagyon remélem, hogy ez mindenkinek pozitív nyomást ad, és hogy minden mérkőzésre úgy megyünk, hogy egy lépéssel közelebb, és még egy lépéssel közelebb vagyunk. Általában így a szezon végén már egy kicsit úgy nehezebb is, meg már úgy jobban is fáj minden, de úgy gondolom, hogy ezeket a nehézségeket elfelejteti az, hogy amilyen cél lebeg előttünk.
Amikor a félidőben 17-11-re vezettek, akkor már azért úgy ültek le a második félidő teendőit megbeszélni, hogy nagyon közel van egy komoly eredmény. Hogyan futottak ki egyáltalán a kezdésre, illetve a második félidőre? Mit beszéltek Elek Gábor vezetőedzővel?
Nyilván tisztában voltunk vele, hogy az első mérkőzésen attól kaptunk ki, hogyha ha nyerni tudunk, akkor a bajnoki cím akkor lép érvénybe, hogyha héttel tudunk nyerni. Nekünk az elsődleges az volt, hogy nyerjünk hazai pályán. Utána kicsit később, még a fél időben is nem is az volt a cél, hogy na most akkor mi ezt minimum héttel meg kell nyernünk, hanem nyerjünk, mindenképpen a kezünkben van a győzelem, és onnan majd gondolkozhatunk azon, hogy esetleg hogyan tovább. Nem engedtünk egy centit se a védekezésünkből, meg az egész hangulat, ami volt a csapaton, és motiváció, hogy ez volt a sikernek a kulcsa.
Mit szóltak Elek Gábor azon nyilatkozatához, amit az M4 Sportnak adott a mérkőzés után, hogy ő sem számított ekkora diadalra, és felszabadultságában csak annyit mondott, hogy továbbra sem ért a hölgyekhez. Mire gondolhatott Elek Gábor, hogy látja?
Igen, az öltözőben is mondta, hogy gratulált, természetesen, és akkor utána mondta, hogy hát ő továbbra se ért a nőkhöz. Vicces, de úgy gondolom, hogy azért valami ez csak ért, vagyis tudta, hogy hozza ki ezt belőlünk. Ezen a meccsen nem minket nyomott igazából, mi felhőtlenül felszabadultat tudtunk játszani, ez szerintem így is volt szerdán. Lehet, hogy ezt azért érezte a Gábori tudat alatt, hogy erre van szükségünk, hogy egy ilyen eredményt érjünk el.
Itt időközben a koronavírus szerencsés alakulásának köszönhetően szépen lassan visszatérhetnek a sporteseményekre, illetve hát a kézilabda csarnokokba is a drukkerek. Mennyire várták ezt, illetve ez mekkora pluszt adhat így a hajrában?
Nagyon vártuk már a szurkolóinkat, és szinte minden nap kaptunk üzeneteket, hogy ők is már nagyon várják, és hogy nagyon jó lenne együtt átélni ezeket a mérkőzéseket. Megmondom őszintén, hogy az első meccsen, amikor kint voltak, egy kicsit még ilyen furcsa is volt, mert már kezdtük megszokni, hogy mindig üresek a lelátók, úgyhogy egy kicsit ilyen drukkos volt ez a szituáció, de szerencsére a Győrrel már az a második meccsünk volt közönség előtt, és nincs teltház, de nagyon jó hangulatot csinálnak az emberek, és az, hogy kapjuk az energiát a lelátóról, ez mindig sokat számít.
Mire számíthatnak a ferencvárosi szurkolók majd a Magyar Kupa 4-es döntőjében? Nem ritka az, hogy a 4-es fináléban a Győr az egyik ellenfele a Fradinak, már most az elődöntőben összefutnak. Hasonló mérkőzést, teljesítményt, eredményt láthatnak a Fradi fanatikusai, mint múlt héten?
Én úgy gondolom, hogy nincsen két ugyanolyan mérkőzés. Nagyon boldog lennék, ha ugyanígy alakulna a helyzet, de nem gondolom. Szerintem egy teljesen másik Győrrel fogunk találkozni. Nyilván szeretnének revansot venni, mert azért ez mélyen érintette őket, hogy így tudtunk nyerni ellenük. Én egy nagyon nehéz mérkőzésre számítok, de úgy gondolom, hogy nagyon picin fog múlni az, hogy melyik csapat fog nyerni. De én úgy készülök, hogy mi fogunk nyerni, és a döntőbe fogunk bekerülni.
Ön is említette, hogy a bajnoki címet még messze nem nyerte meg a Fradi. Az aranyérem sorsa az önök kezében van, de hát nagyon nehéz az az út még. Az Érd, a Debrecen, a Fehérvár és az MTK következik önök számára így sorrendben, és hát hazai pályán lehetne majd ünnepelni. Mennyire nehéz ez az út, és gondolnak-e már az utolsó mérkőzésre?
Mindig a következő mérkőzésre gondolunk, az a következő lépésre. Egyáltalán nem gondolom könnyűnek, de papíron mi vagyunk az esélyesebbek mindegyik mérkőzésen, de ahogy elnézzük ezt a magyar bajnokságot, nem mindig a papírforma megy végbe. Tényleg a legnehezebb lépést már megtettük a Győr ellen. Nem szeretnénk, hogyha úgy néz ki, hogy könnyebb, mert csak jönnek, de nem könnyebbek, hogy ezen csúszna el az egész, úgyhogy tényleg maximálisan készülünk minden egyes mérkőzésre, és minden egyes mérkőzés olyan, mintha ez lenne az utolsó.
Még messze nem a bajnoki mérkőzések lesznek az utolsók a válogatott kerettag játékosoknak. A női kézilabda válogatott, ahogy ezt a győri selejtezőn láthattuk, az oroszok mellett kiharcolta az olimpiai részvétel jogát. Van az utóbbi években már ön is stabil tagja a keretnek. Számít arra, hogy ott lesz a keretben? Mennyire érzi biztosnak a helyét az utazó névsorban?
Nem mondom, hogy 100%-osan biztos vagyok, de tényleg az éves munka, amit mindenki belefektetett, úgy nagyjából szerintem, hogy a keretnek a magja megvan. Reméljük, hogy külső körülmények nem szólnak közbe senkinél sem, és akkor tényleg a teljesítmény fog dönteni, hogy ki lesz ott az olimpián. Nagyon várjuk már így mondhatni a válogatott minden játékos, és szerintem nyáron mindenki maximálisan mindent megtesz azért, hogy ott lehessen a keretben és játszhasson az olimpián.
Önök most minden idegszálukkal a bajnoki címért küzdenek. Azért ott modoszkál néha önökben az, hogy hát azért vigyázni kell, mert talán életük egyik legfontosabb eseménye következhet a nyár.
Nem azt mondom, hogy a mérkőzések vagy edzések közben van ez a fejben, hogy sérülés veszély van, inkább prevenciós munkára fektetünk több energiát, és a sérülés megelőzésére figyelünk, nem arra, hogy az nem sose jó, ha mentálisan már attól fél az ember, hogy jaj, mi fog történni, az sosem segít, ugyanúgy kell csinálni a dolgunkat, csak egy kicsit több energiát kell fektetni a plusz munkákra.
Munkából is lesz majd bőven a nyári olimpián, április 1-én, ezen az érdekes napon sorsolták ki a csoportokat, és hát nem tréfáltak akkor a Nemzetközi Szövetség képviselői. A spanyolokat, a címvédő oroszokat, a svédeket és a franciákat, valamint a brazilokat tették egy csoportba a magyar válogatottal. Milyen gondolatai voltak, illetve vannak azóta a névsort látva?
Első gondolatom az volt, hogy hát ez egy elég nehéz csoport, nagyon nehéz ellenfelekkel, de ha abba belegondolunk, hogy 13 év után jutottunk ki olimpiára, ez egy édes teher nekünk, hogy ilyen éles mérkőzéseket kell járni. Aztán, hogy meglátjuk, hogy milyen formában lesznek a válogatottak az olimpián, én úgy gondolom, hogy nagyon jó felkészülés áll előttünk. Remélem, hogy a nagyobb ellenfelek közül is el tudunk kapni egy-kettőt, és tényleg az, hogy negyed döntőt tudjunk játszani, az a célunk.
Úgy összességében eddig, hát nyilván még két nagyon fontos cél hátra van önnek is, a Fradival is, a válogatottal is, de úgy mennyire elégedett az idény eddigi részével?
Hát hullámzó volt az egész idény ezzel a Covid vírussal is, szeptemberben teljesen nem így nézett ki a helyzet, akkor volt olyan mérkőzéseink, amikor 8 felnőtt játékossal kellett Bajnokok Ligája meccset játszani a Fradinak, szóval hogyha akkori én nemmel nézem, akkor tényleg nagyon boldog vagyok, meg úgy összességében ez az év sikeresnek néz ki, úgyhogy remélem, hogy be is húzzuk tényleg a Ferencvárossal a bajnoki címet, és akkor a válogatottal meg határa csillagoség, tényleg úgy gondolom, hogy ezek olyan lehetőségek ebben az évben, amivel mindenki szeretne élni, és nagyon pozitív vagyok ezzel kapcsolatban.
Ugye egyetlen front maradt még, amelyről nem tettünk említést, ugye a Bajnokok Ligája itt a 8-at döntőben a Buducsna Podgorica volt az ellenfél, szoros párharc volt, 50-48-as összesítés kieséssel jutottak tovább a montenegróiak. Így a BL szereplésre hogyan gondolnak vissza?
Egy kicsit csalódott vagyok a BL-lel kapcsolatban, mert úgy gondolom, hogy ez a Podgorica verhető ellenfél lett volna, és talán tovább tudtunk volna menni, de valami okból kifolyólag így alakult, és sajnálom, de ahogy mondtam az előbb is, hogy a Covid azért nagyon befolyásolta nekünk itt ezeket a meccseket, hogy hogyan alakuljanak. Amit ki szeretnék emelni, a Vipers elleni két mérkőzésünk, az szerintem fantasztikus volt mind a két meccs, és ezt rövid időn belül is játszottuk egymás után. Ott egy hatalmas teljesítményt tudtunk letenni, úgyhogy vannak pozitív és negatív kimenetelei is ennek a Bajnokok Ligájának, hát már várom a jövő évi szezont.
Kisfaludi Anettet, a Ferencváros válogatott beállóját hallották. A Győrnél a vereség után időközben felmentették a munkavégzés alól Danyi Gábor vezetőedzőt, és bejelentették, hogy a tervezetnél hamarabb. Nyár helyett már most átveszi a csapat irányítását Ambros Martin. A győriek így a spanyol edzővel készülhetnek a Magyar Kupára és a Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjére is. Már a nyári korosztályos Európa-bajnokságra készül a fiú-ifjúsági válogatott. Kárpáti Krisztián szövetségi edzővel Kaposi Dávid készített interjút.
Edzőtáborban vett részt az ifjúsági válogatott. Milyen munkát tudtak végezni, és mik voltak a tapasztalatok?
Ugye a hivatalos válogatott hetet töltöttük együtt a Siófokon. Minden feltétel adott volt ahhoz, hogy jó munkát végezzünk. Szerencsére a játékosok többsége egészséges volt, és jó állapotban érkezett az edzőtáborba. Ami problémát okoz az, hogy ugye 2020. januárja óta nem játszottunk nemzetközi meccset, és ez azért nagyon hosszú idő, és hát egyre nehezebb ugye motiválni meg, úgymond élesbe tartani a fiúkat.
Meg lehet oldani valahogy ezt a helyzetet? Tehát játékosabb edzésekkel, vagy ez már kevés?
Hát igyekszünk, igen, kétkapus gyakorlásokban gyakorolni azokat a játékelemeket, amiket tudnunk kellene, de nyilván ez nem ugyanaz a téthelyzet, meg nem ugyanaz a motiváció, úgyhogy ez csak egy ilyen átmeneti megoldás. Nyilván mindenki azt szeretné és arra vár, hogy visszatérünk a rendes kerékvágásba, és tudjunk nemzetközi meccseket játszani, EB-n, VB-n részt venni, megmérettetni magunkat a nemzetközi elitbe.
Pont ezért az Európai Szövetség erre a nyárra egy Európa-bajnokságot írt ki. Nyilván most erre készülnek leginkább. Milyen munkát tudnak még addig elvégezni a következő időszakban optimálisan?
Most a következő hetekben a bajnoki finálék, ugye az én válogatott csapatom, vagy az a korosztály 2002-esek, azért ők legalább az NB1-ben felnőttben, de többen az NB1 felnőttben is érintve vannak, úgyhogy ez azért ilyen szempontból jó hír, hogy legalább a klubjukban a játékban vannak. Ugye most jönnek a bajnoki hajrák, úgyhogy most már a nyárig nem fogunk találkozni. Legközelebb majd a közvetlen EB felkészülést kezdjük meg július közepén, 15-ével. Oda reményeink szerint tudunk már felkészülési meccseket kötni. Van is kialakult tervünk, a spanyolok jönnének július vége felé két meccsre, utána mennénk Németországba egy nemzetközi tornára, egy négy csapatosra, és az utolsó héten pedig Szlovéniát és Szerbiát fogadnánk, tehát hét nemzetközi meccset tudnánk lejátszani az EB előtt. Mindezt nagyon remélem, hogy a Covid helyzet lehetővé is teszi, hogy ezt meg tudjuk valósítani.
Az Európa-bajnokságon pedig Svédország, Spanyolország és Izrael lesz majd a csoport ellenfél. Mire lehet képes a csapat, illetve mennyire lehet egyáltalán most elvárásokat megfogalmazni ebben a helyzetben?
Nyilván én azt gondolom, hogy kell célokat felállítani, ezek azért legyenek reálisak. Egy picit a sötétben tapogatózunk, hiszen azért a világ nagy részének nem volt lehetőség az elmúlt időszakban versenyezni, játszani, főleg válogatott szinten, így az utánpótlásban. Úgyhogy nem tudom, hogy hol tartanak ezek a fiúk a nemzetközi elithez képest. Ugye az Európa-bajnokság az mindig egy nagyon kiegyenlített szűk mezőny, úgyhogy nehéz megtippelni azt, hogy mire lehet képes a csapat. Szeretnénk a csoportban mindenképpen tovább jutni és a legjobb 8 között folytatni a kieséses szakaszt vagy a középdöntőket. Nyilván nem lesz könnyű feladat, hiszen azért a svédek, illetve a spanyolok is korosztályos csapatokban mindig a legjobbak közé tartoznak, illetve Izraelt sem szabad lebecsülni, mert ebbe a korosztályba kimondottan jó együttesük van. Úgyhogy nehéz feladat, szép kihívás, hát megpróbálunk fölkészülni, és én azt gondolom, hogy egyébként maga a csapatnak az összetétele, illetve a játékosok kvalitásait látva, nagyon remélem, hogy ezt azért meg tudjuk valósítani, és a végelszámolásnál ott a legfelsőbb helyezésekért tudunk küzdeni.
utóbbi másfél évben rengeteg verseny elmaradt, az, hogy most ez az Európa-bajnokság itt van a látómezőben, ez mekkora motivációt ad a játékosoknak, hogy tényleg ezt a nehéz időszakot átvészeljék, túl legyenek rajta.
Beszélgettünk erről sokat egyébként a fiúkkal, és én úgy gondolom, hogy nagyon motiváltak, meg ugye tavaly szomorúan vettük tudomásul, hogy nem lesz Európa-bajnokság, várták a világbajnokságot, utána ugye az IHF törölte ezt is, akkor ott úgy gondolom, hogy volt egy mélypont, és akkor legutóbb találkoztunk, akkor már ugye tudtuk, hogy van mire készülünk, és azt azért látom, hogy ő nagyon megdobta a társaságot, meg elszántak is, meg szeretnének bizonyítani, ugye ez az a csapat, aki még a nyílt Göteborgi EB-n egy adminisztrációs hiba miatt nem lehetett ott a legjobbak között, és ezt azóta is emlegették, meg emlegetik, hogy szeretnék azért bebizonyítani itt a világnak, hogy nekik helyük van a legjobbak között.
Azt említette, hogy nemzetközi mérkőzéseket már lassan másfél éve nem tudott játszani a csapat, de az edzőtáborokat meg lehetett tartani most itt az utóbbi hónapokban, tehát a felkészülésnek ez a része az haladt úgy, ahogy tervezték?
Igen. Tavaly októberben volt az utolsó olyan edzőtábor, amit elkezdtünk, és le kellett szüntetnünk, mert a csapaton belül fertőzések voltak. Most, amióta januárban, illetve a válogatott heteken tudtunk találkozni, akkor minden rendben volt, és végig tudtuk csinálni azt a edzésmunkát, ami ki volt jelölve. Nyilván a összetartásoknak a fénypontja az lenne, hogy eljátszák a himnuszt és nemzetközi meccset játszunk. Erről ugye beszéltünk, hogy ez sajnos nem valósulhatott meg most már nagyon hosszú idő óta, de ezen kívül igen tudtunk dolgozni.
És hogy látja összességében, hogy ez a zaklatott másfél év, ami most a játékosok pályafutását érinti, mennyire lesz kihatással a folytatásra? Behozható ez a lemaradás egyáltalán, amit ez a másfél év jelent?
Azt gondolom, hogy behozható. Szoktam is mondani a fiúknak, hogy nem attól lesz valaki nemzetközi szintű játékos, vagy NB1-es játékos, hogy hányszor nyer mondjuk egy ifjúsági bajnokságot, vagy egy gyerekbajnokságot, meg nem is az a legfontosabb, hogy valaki hányszor volt serdülő ifjú vagy junior válogatott játékos, hanem majd a érési folyamat vége, hogy ki lesz a felnőtt mezőnyben is eredményes és hosszú távon olyan játékos, aki ott tud ragadni, hiszen ott a fiatal felnőttektől a idősebbekig, tehát 15-20 év egybe gyűlik, és ott kell bebizonyítani, hogy a legjobbak között van. Még egy korosztályos bajnokságban nyilván az az egy-két év folyam versenyez együtt, az egy picit könnyebb pálya. Én úgy gondolom, hogy nyilván hiányozni fog maga az élmény a gyerekeknek, a nemzetközi meccsek, egy EB, egy VB, de maga az, hogy most ettől ők mondjuk a felnőtt karrierikbe komolyabb hátrányt szenvedjenek, ezt én, ha ez most már beáll és nem lesz további évekig hasonló jellegű probléma, akkor azt gondolom, hogy ez még orvosolható.
Pár hete Kopornyik Zsolt, egy korosztályal fiatalabbak edzője beszélt itt az Inforádióban, és ő azt mondta, hogy voltak olyanok is, akik abba hagyták a kézilabdát a járvány következményeként. Itt a ifjúsági korosztályban vannak ilyenek, akik akár szüneteltetik a pályafutásukat?
Inkább a fiatalabbakra jellemző ez, hogy szülői féltésből nem engedik a gyerekeket, tehát azt mondom, hogy ilyen serdülő, ifi, junior szinten nem jellemző, nem mondom, hogy nincs, de nem jellemző. Főleg ott fordult elő itt egy-két helyen, amit tudok, ahol idősebb szülők vagy beteg nagyszülőkkel, egy háztartásban élő gyerek, tehát inkább ilyen elővigyázatosságból. A fiatalabbaknál, az egész piciknél ott azért azt gondolom, hogy van lemorzsolódás, főleg azért is, mert ugye más sportágokban, ami mondjuk nem zárt térben van, ott meg vannak tartva a versenyek, és ez nyilván egy idő után elszipkázza azokat a játékosokat, akiknek a versenyzés az esetleg fontosabb, mint az, hogy mondjuk melyik sportágat űzik.
A Magyar Szövetség március óta először még csak felfüggesztette, aztán a napokban befejezetnek is nyilvánította az utánpótlás bajnokságokat. Tulajdonképpen akkora törést nem okozott, hiszen a játékosoknak, vagy legalábbis a tehetségesebbeknek a nagy része az NB1B-ben vagy NB1-ben is játszik, tehát igazából akkor a terhelés volt ezáltal kisebb, hogy nem két vagy három különböző korosztályban csak egy helyen tudtak játszani.
Igen is, meg nem is a válaszom. Nyilván a fiatalabbakat mélyen érintette az, hogy nem volt hol játszani. Például ugye a Kopornyi Zsolt kollégám, amit mondott, nála ez teljesen reális, hiszen azért a 15-16 éves fiúk még a első másodosztályú felnőtt bajnokságban nem igazán, vagy csak egy-egy kivétellel kapnak feladatot. Az idősebbeknél, itt az ifjúsági juniorkorú játékosokra gondolva, Ott ez nem volt akkora probléma, mert a felnőtt bajnokságokban igen tudtak játszani. Lehet, hogy időközönként még valakinek az előnyére is vált, hogy egy kis csapatban mondjuk nem kellett lejátszania egy héten 3-4 bajnoki meccset, hogy a serdülőtől a felnőttig, hanem volt egy adott célfeladat, amire hetente tudott készülni. Ez lehet, hogy még egy pár játékosnak jót is tett.
A szegedi U22-es csapat, amelynek a vezetőedzője az NB1B-ben a harmadik helyen áll. Mennyire elégedett ezzel a szerepléssel, illetve nyilván itt az eredményeken túl inkább a játékosok fejlődése, előrelépése a lényeges?
Ha a bajnokság előtt valaki azt mondja, hogy a bajnoki hajrát úgy kezdjük meg, hogy a dobogós helyekért tudunk küzdeni, akkor azt aláírtam volna. Szerintem egy picit várakozáson felül szerepel a csapat. Nyilván a NB1B-be a cél az kettős, tehát egyrészt, hogy a legmagasabb szintű felnőtt bajnokság mögött legyen egy olyan szintere a utánpótlásnak, ahol a felnőtt mezőny közegébe tudnak edződni a tehetséges fiatal játékosok. Tehát azért az cél, hogy ne veszítsük el ezt a tagságot, tehát van egy klub érdek, meg egy akadémiai érdek, hogy az NB1B-t hosszú távon fent tudjuk tartani. Nyilván ez azt jelenti, hogy azért van már némi eredménykényszer is, de ez nem is baj, mert ugye itt olyan játékosokról beszélünk, akiket arra tagságunk, hogy majd föl fognak épülni olyan szintre, hogy első osztályban meg profi sportolóként tudjanak tevékenykedni. Van valamennyi téthelyzet, és mellette nyilván az is fontos, hogy az egyének fejlődjenek, hiszen mégiscsak az utánpótlás nevelésről beszélünk. Az nem elsődleges cél, hogy most adott esetben ezüst bronzérmes legyen a csapat, hanem az a cél mindig, hogy az NB1B-ben hely tudjunk állni és bent tudjunk maradni. Ez egyre nehezebb lesz, hiszen a bajnokságnak a létszámát szűkítik, jövőre ugye 2x10, aztán 2 év múlva 1x16 csapatosra, úgyhogy ez egyre nehezebb és egyre nagyobb kihívás lesz majd az akadémiai csapatoknak.
A Szeged felnőtt csapatában is szerepet kapott sok fiatal játékos ebben az idényben, részint ugye a koronavírus fertőzések miatt is, de hogy látja, mennyire tudtak bizonyítani a felnőtt csapat edzőjének is, Juan Carlos Pásztornak ezek a fiatalok?
Nyilván kezdeném azzal, hogy ez egy óriási megtiszteltetés nekik, hogy egyáltalán edzésre vagy adott esetben mérkőzésre lehetőséget kapnak egy ilyen közegbe a bizonyításra. Azt is reálisan kell látni, hogy résztvevő játékosoknak a tudásszintje és a Mopik Szegednek a felnőtt csapata között egy 3-4 dimenzió vagy lépcsőfok legalább van. De nyilván ez a gyerekeknek egy hatalmas motiváció és tapasztalatszerzés, és nagyon jó dolog az, hogy világsztárokkal tudnak edzeni, illetve egy-egy meccsen pályára lépni, lehetőséget kapni, ez biztos, hogy motiválja őket, és egy plusz löketet ad a pályafutásuk, meg a edzés munka elvégzéséhez, ez biztos. Azt kell nekik is, meg nekünk is reálisan látni, hogy azért, mert valaki mondjuk egy pár alkalommal oda került a felnőtt csapathoz, mint kiegészítő játékos, adott esetben a Covid miatt, vagy sérülés miatt, az még nem jelenti azt, hogy tudja ezt a szintet. Tehát a kettő között azért hatalmas különbség van, de nagyon jó dolog az, hogy vannak példaképek, és van lehetősége azoknak, akik megérdemlik a munkájuk alapján, hogy egy ilyen top kategóriájú csapatban tudnak edzeni, játszani, tapasztalatot gyűjteni, úgyhogy ez nyilván ez egy nagyon jó dolog.
És mikorra jósolja azt, hogy a Szeged felnőtt csapatában, tehát akár a BL-ben szereplő csapatában is lesz egy saját nevelésű játékos?
Hát ez nagyon-nagyon összetett kérdés. Nyilván most az akadémia indulásával minden feltétel adott ahhoz, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű munkát el tudjuk végezni, de ugye ennek idő kell, hogy azok, akik ebbe a rendszerbe tudnak dolgozni, edzeni, részt venni, meg legyen a tehetség, meg legyen a munkamorál, és meg legyen a befogadó képesség arra, hogy ez a három így összhangba kerüljön. Nehéz ezt így megtippelni, mert egy nagyon szűk réteg az, ahol szerintem most a Szeged felnőtt csapata jár. Tehát, hogyha azt kérdezné, hogy mondjuk NB1-es játékost mikor tudunk kinevelni, akkor azt tudnám mondani, hogy azért minden évben várható az, hogy 3-4-en el tudnak menni az első osztályba játszani. Azt gondolom, hogy lesz olyan tehetségünk, aki majd odaér a Szeged felnőttbe is. Az a nagyon nehéz út, hogy ugye az akadémiai képzés az ilyen 20 év körül befejeződik, és azért a férfi vonalon 20 évesen nagyon-nagyon ritka esetben lehet oda kerülni a nemzetközi top csapatokhoz. Ahhoz extra kivételes tehetség és érési folyamatok kellenek. Tehát én ezt, amit az előző kérdésnél is mondtam, azt látom útnak, hogy az akadémiából kikerülve legyen az cél, hogy valamilyen első osztályú csapatban tudjanak tapasztalatot, játéktapasztalatot szerezni, első osztályút, aztán akár egy külföldi egy-két éves tapasztalatszerzés után reálisan inkább ilyen 23-24 évesen tudom őket elképzelni, hogy akik annó az akadémiai képzést Szegeden végezték el, utána, amikor a pályafutásuk csúcsához érnek, akkor visszatérnek Szegedre. Ez nekem egy reálisabb út, mint az, hogy valakit azt mondom 19 évesen, hogy holnaptól a PIK Szeged felnőtt csapatában mondjuk a Bombács helyett a kezdő irányító. Erre nagyon pici esélyt látok.
Kárpáti Krisztiánt, a fiú ifjúsági válogatott szövetségi edzőjét, a Szegedi Akadémia szakmai vezetőjét hallották. Mára véget ért a hetes. Új műsorral legközelebb jövő kedden este 19:30-tól jelentkezünk. Magazinunk adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján az infostart.hu oldalon keresztül. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm a figyelmüket, Szabó Gergőt hallották.